Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Ahogy ugye József professzor úr említette, felszíni vizekkel foglalkozva egy kicsit lementünk a földfelszínre. Most ennek az előadásnak a keretében ugye részben visszaemelkedünk, hiszen a légköri folyamatokkal, a hidrológiai ciklusnak az atmoszférikus részével fogunk foglalkozni, de látni fogjuk, hogy azok a kölcsönhatások, amelyek az atmoszféra, illetve a felszín között megvannak, léteznek, azok rendkívüli jelentőségűek, illetve a részben az éghajlatváltozás következtében bizonyos légköri szélsőségek olyan mértékben változtak és változhatnak a jövőben, amelyek itt a földfelszíni mindennapos tevékenységet is alapvetően befolyásolhatják. Próbálok akkor itt. Igen. Tehát először röviden szeretném áttekinteni a valamennyi földi szférára vonatkozóan a légkörnek, illetve a víznek a ciklusát, ugye különböző szférákban, részben a egyes rezervoárokban tárolt víz mennyiségére vonatkozóan, illetve a különböző víztározók közötti vízáramoknak a tekintetében. Ugye itt különösen a légkörre, hogyha fókuszálunk, azt láthatjuk, hogy a légkörben tárolt víznek a mennyisége az nagyságrendekkel alatta van az óceánokban és a tengerekben, a felszín alatt, vagy akár a jégtakaróban, jégsapkában tárolt víznek a mennyiségéhez képest. Viszont azok a tömegáramok, amelyek ugye részben a párolgás, részben a csapadékhullás következtében ebben a körforgásban megjelennek, ezek már több nagyságrenddel nagyobbak. Ugye azt mondjuk, hogy a légkör a földi alrendszerek közül a legdinamikusabban viselkedő alrendszer, tehát itt található víznek is a tartózkodási ideje a legrövidebb a általunk itt vizsgált, illetve bemutatott szférák között. És ezeken túlmenően nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy maga a vízkörforgalom az nem csak egyszerűen anyag áramot jelent a légkörben, és fontos kapcsot mondjuk az óceánok, tengerek, illetve a szárazföldek között, hanem egy nagyon jelentős energiaáram is, hiszen rejtett vagy látens hő formájában ugye nagy mennyiségű hő is transportálódik a egyes földrajzi szélességek között, aminek az oka az az, hogy ugye a légkör az egy olyan szféra, ahol a víz az mindhárom halmazállapotban megtalálható, és ezek a halmazállapotváltások hozzák végül is magukkal ennek a látens hőnek a forgalmát. Sok mindenről beszélt itt már Szőlősi Nagy András professzor, illetve József János professzor is, ami a vízzel kapcsolatos kihívásokat, illetve lehetőségeket illeti. Részben őket is ismételve, de inkább hangsúlyozva, ugye a változások azok globálisak, a környezeti változásokat illetően, gondoljunk például az üvegházhatású gázoknak a kibocsátására, szén-dioxid, dinitrogénoxid, metán, ugye részben antropogén okok vannak ezek mögött, részben természetes okok is szabályozzák, de a mindezekből következő kevésbé súlyos, illetve súlyos következmények nagyon nagy részt, ahogy itt el is hangzott az előző előadásokban, a vízhez, a vízkörforgalomhoz köthetők. Az ezek következtében létrejövő regionális, illetve lokális hatások viszont már közvetlen élet- és vagyonbiztonsági jelentőséggel bírnak, hiszen azok a megjelenő szélsőségek igen sok tekintetben képesek befolyásolni mindennapi életünket, illetve vagyonbiztonságunkat is. A meteorológia, illetve a vízrajzi közszolgáltatásoknak az egységes kezelése ennek megfelelően úgy gondolom, hogy alapvető jelentőségű. Itt ugye nem is elsősorban az intézmény rendszer mienségén van a hangsúly, hanem az együttműködésnek a minőségén. Mindenesetre itt a környezetünkben, tehát a tágabb értelemben vett közép-kelet-európai régióban a meteorológiai szolgálatokra épített, abba integrált vízrajzi szolgálatok működnek úgy tűnik hatékonyan. Ellátva a megfigyelés, az előrejelzés, különböző klímapolitikák, tehát kármérséklés, illetve az alkalmazkodás feladatköreit, és hát természetesen a közvetlenül kapcsolódó kutatás fejlesztési, illetve innovációs feladatokat is. A hálózati szemlélet, tehát a networking, az úgy gondolom, hogy a meteorológiai szolgálatoknál, hidrometeorológiai szolgálatoknál már sok-sok évtizede egy meglehetősen hatékonyan működő, nemzetközi értelemben mindenképpen igen hatékonyan működő szervezeti jelenség vagy forma. Gondoljunk csak itt Európában az Európai Középtávú Előrejelző Központ működésére, vagy az Európai Műholdak hasznosításának szervezetére. Ezek már olyan léptékű feladatok, illetve olyan léptékű problémák, amelyeket kezelnek ezek a mondjuk így, hogy tudásközpontok vagy tematikus központok, amelyek még a egyébként leggazdagabb országoknak a nemzeti keretein belül sem lennének működőképesek. Tehát ebben igen jók a tapasztalatok, ennek természetesen a maga szükségszerűsége is megvan. Itt ugye az ország határain belül is fontos, hogy szoros kapcsolat, szoros hálózat legyen az állami intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia, a különböző egyetemi kutatóműhelyek között, és hát természetesen részben már példaként említett nemzetközi együttműködések az általam említetteken túlmenően is igen fontosak. Említettük, korábbi előadásokban is elhangzott, hogy maga a víztudomány és a vízgazdálkodás az egy rendkívül sokrétű, többléptékű és egyre összetettebb környezeti válsághoz vezető problémakört fed le. Ennek a kezelése és megelőzése szintén ugye sokrétű, sok intézmények hatékony együttműködését igénylő feladatot jelent. Ami a meteorológiai szolgálatokat, hidrometeorológiai szolgálatokat illeti, itt felsoroltam néhány a vízkörforgalomhoz kapcsolódó feladatkört, ugye részben a csapadékkal, ennek szélsőségeivel, tehát a változó intenzitással és gyakorisággal kapcsolatos változásoknak a tudományos alapú vizsgálatát, ehhez kapcsolódóan árvízi, belvízi, a hirtelen lehulló csapadékok, tehát a villám árvizekhez kapcsolódó jelenségek, párolgás, szárazság, aszály, és hát ugye a fejlődés útja az, ugye itt is részben a felszín, illetve a távérzékelési hidrometeorológiai monitoring rendszereknek a bővítése, ehhez kapcsolódóan az előrejelzési módszereknek a fejlesztése, és ugye esett itt szó Szőlősi Nagy András előadásában az adatpolitikáról, talán a meteorológiai szolgálat is azok között, az intézmények között van, amely ugye kettős szorítástól szenved, tehát egyrészt kötelezettsége a közérdekű adatoknak a szolgáltatása, ennek egyébként közgazdaságilag is megalapozott bizonyítéka van, hogy ennek a hasznosulása nyilván akkor a legjobb, hogyha a legszélesebb körben díjmentesen hozzáférhető. Másrésztről viszont ugye vannak bevételi kötelezettségek, amelyek ugye piaci tevékenységre is kényszerítik ezeket az intézményeket. Valószínűleg ez az egyik olyan problémakör, aminek a megoldása a lehető legsürgetőbb lenne. Néhány ábrán most szeretnék példákat is bemutatni, illusztrálni az elmúlt évtizedekben a vízkörforgalomhoz kapcsolódóan bekövetkezett változásokat, illetve nagyon röviden utalni arra, hogy a jelenlegi tudásunk és ismereteink szerint az elkövetkező évtizedekben milyen változások várhatók. Ezen az ábrán a elmúlt 35 évre vonatkozó természeti káresemények száma látható. Ebből úgy gondolom érdemes külön kiemelni, vagy külön figyelmet fordítani a áradásokkal kapcsolatos káresemények számának a jelentős emelkedésére, ami ugye bekövetkezett 1980 óta, és ami ugye vannak itt még részben meteorológiához köthető ilyen jellegű szélsőségek, változások, mint a vihar, de például az aszály, ugye az is egy olyan jellegű változás, amelyik ugye egyik évről a másikra jelentős különbségeket mutatott, de mindenképpen mint egy vízhiányhoz kapcsolódó jelenség és esemény figyelemmel kell kísérnünk. Különösen azért, mert ha megnézzük, hogy ezek ugyanerre az időszakra, ezek a természeti kár események milyen létszámot, milyen populációt érintettek károsan, tehát akár a lakhely elhagyását, saját vagyonukban, akár életükben bekövetkezett változásokat, akkor azt látjuk, hogy a sötétkékkel jelölt áradás, illetve a világoskék aszály az esetek nagy részében dominál. Tehát a legkiterjedtebb, az emberi népességet leginkább érintő két problémakör, az egyrészt a túlzott vízmennyiség, tehát az áradás, illetve a vízhiány aszályhoz kapcsolható. A meteorológián, hidrometeorológián belül a Meteorológiai Világszervezet már a 50-es évek óta ugye nagyon aktív tevékenységet fejt ki annak érdekében, hogy valami fajta rendszer szemléletet biztosítson ennek az adatgyűjtésnek, adatértékelésnek, döntéshozatalnak. Ennek keretében jött létre többek között az éghajlati szolgáltatások globális keretrendszere, amely hát egy ilyen eléggé magyarul legalábbis elég szerencsétlen elnevezés, de ha megnézzük, hogy mik azok a főbb fókuszpontok, amelyekre ez a kezdeményezés koncentrál, akkor azt látjuk, hogy ugye a víz mellett a katasztrófák kockázatainak mérséklése, az emberi egészség, mezőgazdaság, élelmiszerellátás, biztonság és részben az energia is közvetve vagy közvetlenül mindenképpen a vízhez köthetők. Ennek a kezdeményezésnek, tehát ennek a keretrendszernek a kezdeményezésnek a célja az, hogy tudományos alapossággal gyűjtsünk megbízható információt az éghajlat jelenlegi, illetve hát ugye múltbeli állapotáról, és ezek alapján, illetve a különböző éghajlati előrejelzések alapján is biztosítsunk információt a döntéshozók, politikusok, illetve a legegyszerűbb hétköznapi felhasználók számára is. Maga a megfigyelőrendszer, globális megfigyelőrendszere a meteorológiai hálózatoknak, az ma már ugye meglehetősen összetett, azt hiszem erről is hallottunk sokat, tehát nem időznék ennél sokat. Részben a földfelszínen különböző földfelszíni megfigyelő állomások, radarállomások, ezek már ugye a távérzékeléshez kapcsolódnak, de a földfelszínen vannak elhelyezve. Ugye ezek mellett a repülőgépek, illetve egyre kiterjedtebb módon a meteorológiai műholdak azok, amelyek nagyon fontos információt biztosítanak a légkör pillanatnyi állapotáról. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy nem csak a légkör fizikai állapotával kell foglalkoznunk, még akkor sem, ha egyébként közvetlenül a légköri vízciklussal foglalkozunk, hiszen a légkörnek a kémiai jellemzői, ezek legalább ennyire fontosak, ugye az üvegházhatású gázokat már említettem, de ezek mellett van még egy sor más olyan részben antropogén szennyezőanyag, amelyek alapvetően szabályozhatják például a kondenzációs magvaknak a keletkezését, a felhőképződést, ezen keresztül a csapadékképződést, tehát mindenképpen hosszú távú jelentőséggel bírnak ebben a tekintetben is. Hát néhány olyan nagyléptékű makroszinoptikus időjárási jelenséget szeretnék még bemutatni, amelyek itt a térségünkben, nagyobb léptékű térségünkben megfigyelhetők, illetve bemutatnám, hogy melyek voltak azok a jellemző változások, amelyeket ugye az elmúlt évtizedekben tapasztaltunk. Ugye egyrészt a mérsékelt övi ciklonoknak a pályái északabbra tolódnak, ez azt jelenti, hogy sok esetben a korábbinál kevesebb csapadék érkezik ebbe a közép-európai régióba, mint a korábbi években, évtizedekben. A mediterrán ciklonoknak, tehát a földközi tenger felett kialakuló ciklonoknak a gyakorisága ez csökken, intenzitása viszont növekszik, és úgy tűnik, hogy a nyár elejé csapadékos időszakoknak a hossza az lerövidül. Ma már létezik egy olyan fogalom, amit ugye a szűkebb szakma bevezetett, ez a medikán vagy medikén, attól függ, hogy hogyan ejtjük, ez a mediterrán régióban kialakuló hurrikán szószoros értelmében, ugye ennek a két szónak az összevonásából alakult. Természetesen nincs szó arról, hogy az elkövetkező években vagy évtizedekben itt a mediterrán régióban vagy az ehhez kapcsolódó európai parti területeken olyan intenzitású és pusztító erejű hurrikánok vagy tájfunok alakuljanak ki, mint a trópusi területeken, de az minden esetre figyelemre méltó, hogy az időnként itt megjelenő, azokhoz nagyon hasonló jellegű légköri képződmények eléggé hasonló tulajdonságokat mutatnak ezekhez a hurrikánokhoz vagy tájfunokhoz, tehát például a lassú mozgás, jelentős energiafelvétel az egyébként melegedő földközi tengerből. Ugye itt látható egy ilyen trópusi jellegű mag, ami körül egy nagyon jól szervezett spirális zivatarfelhőzet van, ott kiadós esőzések, erős szelek, széllökések figyelhetők meg, és igen intenzív a nyomásváltozás egyébként ebben a rendszerben. Hát maga a földközi tenger az termodinamikájában is, meg geográfiájában is természetesen jócskán eltér a trópusi területektől. Ugye északabbra van, sekélyebb, nem annyira meleg, és maga a kontinens is sokkal inkább szabdalt félszigetekkel és szigetekkel, tehát ez mind az ellen dolgozik, hogy itt ilyen hurrikánokhoz hasonló pusztító erő kialakuljon, de az, hogy egy ilyen konkrét elnevezés már létezik, azt hiszem ez mindenképpen jelzi a minőségi változást. Hát néhány adatsort mutatnék még be arra vonatkozóan, hogy az éves csapadék összegek hogyan változtak az elmúlt évtizedekben. Itt ez egy európai összesítés, benne természetesen a magyarországi mérési adatokkal is. Ugye azt látjuk, hogy a földközi tengeri régió, Dél-Európa az alapvetően szárazodott, míg a kontinensnek az északi része az nagyobb csapadékot kapott. Ez a középső rész, Közép-Európa nagyjából ez a tengely, mérsékelt övek, ezek a két zónának az átmenetében találhatók, de inkább még ebben a inkább szárazodást mutató régióban. Hát említettem, hogy magának a tengerfelszínnek, Európát övező tengerfelszínnek a hőmérséklete is változott. Ugye ez a melegedés járul hozzá részben ahhoz, hogy ezek a mediterrán ciklonok, amelyek innen a tengerfelszínről, mediterrán tengerfelszínről gyűjtik az energiát, ezek intenzívebbek és kimélyültebbek lehessenek. A hazai csapadékhelyzet változása az egyébként inkább a kiegyenlítődés felé tolódott el az elmúlt évtizedekben, tehát a csapadékosabb nyugati ország rész az inkább szárazodott, a keleti pedig inkább nedvesebbé vált. És hát három meteorológus kollégám számításait szeretném még itt bemutatni. Elsősorban a bal felső, illetve a jobb alsó ábrára szeretném, hogyha koncentrálnának. Ez a bal felső, ez a csapadékos napok számának változása 109 év alatt, tehát a 1900-as évek kezdetétől 2010-ig, illetve a nyári napi csapadék intenzitásnak a változása. Ugye úgy tűnik, hogy a csapadékos napok száma az csökken, viszont a csapadék intenzitás, tehát egy adott csapadék esemény alatt lehulló csapadéknak a mennyisége az növekszik, tehát van egy ilyen típusú szélsőségesség felé történő elmozdulás a víz légköri ciklusában. Egyébként, ha ezt egy kicsit részletesebben is megnézzük magyarországi rácshálóra vonatkoztatva, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy ilyen észak-nyugat-délkeleti tengely mentén voltak, vagy vannak a legintenzívebb változások ennek a nyári átlagos napi csapadék intenzitásnak az értékében. Hát a 2013-as árvízről volt már szó, én most akkor egy kicsit visszamennék 2010 májusira, bár akkor még ugye az is rekordnak számított, és inkább abból a szempontból szeretném ezt bemutatni, hogy a légköri vízciklus szempontjából ez tulajdonképpen egy példaértékű vagy modellértékű nagyléptékű meteorológiai helyzet volt, aminek bizony a megismétlődése, vagy akár ennek a jelenségnek a gyakoriságának, intenzitásának a változása, az a globális változásokhoz kapcsolódóan hát valószínűleg nem elkerülhető. Tehát itt ugye az látszik, hogy van egy nagy kiterjedési mediterrán ciklon, amelyik folyamatosan szállítja a nedvességet a mediterrán térségből, gyakorlatilag egész Közép-Európa, de még Nyugat-Európa nagy részét is beleértendő területekre, tehát szinte a teljes Dunavízgyűjtő, részben a Tisza vízgyűjtő is benne van, és hosszú ideig fent tudott maradni, mert ennek a túlsó oldalán az északkeleti részen, tehát Európának az északkeleti részén egy ezt megtámasztó, blokkoló anticiklon magasnyomású képződmény van, és ennek megfelelően alakul ki itt Európában ez a két nagyon ellentétes kép. Ugye itt nálunk árvíz, Duna felső folyásán ugye úgy szintén, míg mindeközben Moszkvában hőhullám, akár több hétig tartó hőhullám, a levegő minőségének a drámai leromlása, és hát részben spontán, részben nem spontán erdőtüzekkel, pedig ennek a helyzetnek a még további romlása. De itt Magyarországon a flash flood, vagy a villámárvíz jelensége, vagy fogalma az azt hiszem már elég jól ismert. Itt egy nagyon lokális területre koncentrált, nagyon rövid idő alatt, de nagyon nagy mennyiségű víznek a lehullásáról van szó, ami hát végül is, ugye, mint természeti jelenség nem elkerülhető közvetlenül. Itt azok az alkalmazkodási, előzetes felkészülési intézkedések segíthetnek, amelyek megóvhatják az emberéleteket, illetve az anyagi javakban keletkezendő károkat. Itt ez egy olyan jelenség Mátra keresztesen, ahol egy nagyon hirtelen megáradó patak okozott problémákat, de igazából nem is kell hozzá állandó vízfolyás, ha megnézzük ezt a 2015 budapesti helyzetet, augusztusban. Ez ugye szintén egy ilyen villámárvíz hirtelen lehulló, és egyébként meteorológiai értelemben több szélsőségességnek az egymásra épüléséből következő helyzetet mutat be. Fejlett infrastruktúra, vízelvezető rendszer, de ennek ellenére ugye rövid idő alatt olyan helyzetek alakulnak ki, amit egyébként mondjuk trópusi országokban szoktunk látni. A jövőre vonatkozóan csak egyetlen ábrát szeretnék bemutatni, a IPCC-nek a 2014-es jelentéséből készült ábrapárt, ebből is talán inkább a jobboldali az érdekesebb. Itt ez a 39-es azt mutatja, hogy ez 39 darab modellnek a ensemble, tehát együttes előrejelzési eredményeit tartalmazza az évezred végére. Nagyjából azt hiszem, az látszik, hogy ugyanaz a szárazodó tendencia a földközi-tenger medencéiben, illetve Dél-Európában, Közép-Európának a déli részén várható, hogy folytatódik, míg az északi félgömbnek az északi részén, tehát a kontinensnek az északi részén inkább a nagyobb mennyiségű csapadéknak a megjelenése várható. És hát végül, de nem utolsó sorban, részben már persze említettem az előadásnak az elején, hogy a víz légköri ciklusa az nem csak fizikai folyamatok összessége, itt összetett és bonyolult kémiai folyamatok is lezajlanak, sőt maga a légkör, illetve a légkörben található nyomanyagok is részt vesznek már a felhő elemeknek a képződésében, tehát például a légkörre arszó részecskék kondenzációs magvakként történő működése, viselkedése vezet a felhő cseppeknek a kialakulásához. És hát miután ezek a ugye vízben oldódó vegyületek, szulfát, nitrát, ammónium bekerülnek a felhő, illetve csapadékvízbe, ugye ezek szállítódnak is a légkörrel, tehát azok a szennyeződési folyamatok, amelyek ugye alapvetően antropogén eredetűek, nem csak a mondjuk így, hogy tiszta légkörben, tehát száraz ülepedési vagy légkörben törődő disperzió terjedés útján kerülnek el távolabbi területekre, hanem magával a csapadékvízzel, sőt minél távolabb megyünk a forrásoktól, ez a csapadék, illetve felhőelemekkel történő szállítódás még annál intenzívebbé válik, tehát igen nagy térségek, területek szennyeződhetnek. Miközben persze ezek között vannak az ökoszisztéma számára nagyon jól hasznosítható fontos vegyületek is. És hát emellett vannak persze olyan anyagok is, például a nehézfémek vagy a nehezen lebomló szerves vegyületek, amelyek abszolút koncentrációja viszonylag alacsony, viszont ezeknek az ökoszisztémákban történő akkumulációja, tartózkodási ideje meglehetősen hosszú, tehát hosszú távon képesek befolyásolni az ökoszisztémának az állapotát. Hát néhány további kutatásra, illetve fejlesztésre csak kiragadott módon én is szeretnék azért példákat bemutatni. Ugye a klasszikus meteorológiában, tehát a szinoptikában, előrejelzésben a úgynevezett ultrarövid távú előrejelzés vagy nowcasting, ez egy nagyon nehéz feladatkör, de azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nagyon sok pozitív lépés történt, és fog még történni az elkövetkező években, részben természetesen nemzetközi együttműködéseket is kihasználva. Ugye a felhőképződés folyamatai, vagy egyáltalán a felhőzet hatása az éghajlat szabályozására olyan egyébként egyszerűnek tűnő kérdéseken keresztül, mint hogy hogyan változik egy felhőben mondjuk a jégkristályok, illetve a vízcseppeknek az aránya, ami ugye alapvetően befolyásolja például a sugárzási mérleget. Ugye ezek nagyon sok nyitott kérdés és vizsgálatlan kérdés van még ezen a területen. Az említett nyomanyag, nagy távolságú transport, illetve ülepedési folyamatok szintén ehhez a körhöz kapcsolhatók még. És itt csak a közvetlen vízkörforgalomhoz kapcsolódó kutatási feladatokat említettem, azt csak így hallgatólagosan jegyzem meg, hogy mindazok a folyamatok, amelyek egyáltalán ezeknek a szélsőségek számának és intenzitásának a gyakorisága, illetve ennek a számát emelik, illetve ehhez a szélsőségességhez vezetnek, tehát például az üvegházhatású gázok kibocsátása, széndioxid, dinitrogénoxid, metán, az még ezek mellett egy külön problémakör, és nem is csak a kibocsátás, hanem ezeknek a légköri viselkedése, azután a légkör, illetve a felszín közötti kölcsönhatás. A feladatkör tehát meglehetősen komplex, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan széleskörű együttműködés, tudományos együttműködés nélkül, amelyekre itt számos példát, illetve utalást hallhattunk, elképzelhetetlen. Köszönöm szépen a figyelmet!